Köszönöm. Az előadás címe Konvergencia program másképpen, vagy az európai szabadalmi joggyakorlat közelítésére tett kísérletek. És ez egy kettős előadás lesz, a Mikló Katalin és Kuti Árpád az STNH részéről. Mikló Katalin gyógyszeripari szakirányú vegyészmérnökként végzett a BMN, PhD fokozatot szerzett szerves kémiából az STNH-nál, szabadalmi elbírálóként kezdte 2012-től, osztályvezető 2019 óta pedig a szabadalmi főosztályvezetője. Kuti Árpád okleveles energetikai mérnök 2020 novembere óta az STNH villamossági osztályának a vezetője, 18 óta foglalkozik számítógéppel megvalósított találmányok kérdésével. Az utóbbi években aktívan részt vesz mind a WIPO, mint az EPO által szervezett ilyen témájú rendezvényeken, a hivatalon belüli az AI-jal és az IP egymásra hatás, az AI és az IP egymásra hatásával foglalkozó munkákban vesz részt elsősorban. És akkor tiétek a pódium.
Nagyon szépen köszönjük. Én is üdvözlök sok szeretettel mindenkit, és hát először is visszacsatolva az Imre által bevezetett szavazási rendszerre, ez egy rendkívül innovatív kezdeményezés. Kellőképpen meg is döbbentett, mert Marcel olyan magasra tette a lécet, hogy szerintem nem lesz ember, aki ezt át tudja ugorni, de hogy mi biztosan nem, az látható, de azért a remény hal meg utoljára. Ami a mai előadásunk témája Árpival, ez a konvergencia program, ugye a címéből ítélve kicsit a gazdaság szokott az eszünkbe jutni, konvergencia program, eurozóna, stb. Hát ez is egyfajta konvergencia program, amiről most mi beszélni szeretnénk, és én úgy gondolom, hogy ez viszonylag kevesek számára ismert, hogy azért a hivatal a nemzetközi szintéren, a jogharmonizációban azért részt vesz, és a szabadalmi területen is kemény munka folyik ebben a vonatkozásban, és az Európai Szabadalmi Hivatallal van egy úgynevezett Convergence of Practice nevezetű jogharmonizációs program, aminek a részleteiről szeretnénk most egy picit majd beszámolni. És akkor először, és elnézést kérek azoktól, akik nem műszaki végzettségűek, de hát sajnos a műszaki végzettség és a műszaki véna az magával hozza, hogy valamilyen műszaki támpontot próbálunk keresni. Tehát ugye az alapvetés, ugye, hogy mit is jelent az, hogy konvergencia, ez ugye a latinból jön, a com tagja a szónak az az együtt, jelentéssel bír a vergerre, az pedig a hajlítani, tehát gyakorlatilag a konvergencia, hogyha lefordítjuk, az az összehajlás, összetartás, másképpen ugye az egymáshoz közeledés. Ugye azt is tudjuk a matematikai fogalmakból, nem fogok túl sokat matematikával foglalkozni, mert én sem voltam túl erős a matematikában, hogy ami nem konvergens, az ugye divergens. És egy picit ugye ezzel a konvergenciával kapcsolatban azért szerintem az ábrából talán úgy látható, hogy, és talán mindenki vissza tud emlékezni még a matematikai ismereteire, hogy úgy nagyjából ez valami görbe, ami hajlik valamerre, és akkor majd valahol a végteremben találkoznak. Na hát körülbelül ugye ezt próbáltam itt ábrázolni. Talán ezzel kapcsolatban így egy matematikai vicc is az embernek az eszébe juthat, hogy végtelen számú matematikus bemegy a kocsmába, megszólal az egyik, kérek egy korsó sört, mire a második, kérek egy fél korsó sört, mire a harmadik, kérek egy negyed korsó sört. És ez így megy tovább. A kocsmáros egy idő után elunja, az asztalra csap és azt mondja, elmentek ti a nénikétekbe, és kirak két korsó sört. Hát ugye körülbelül ez a konvergencia. És ugye a konvergenciának, hogyha, és én tudom, hogy matematikailag, amit most föl fogok rajzolni, ez nem pont így van, de most, hogyha egy kicsit kisarkítva nézzük, akkor lehetnek demokratikus megnyilvánulásai is. Ugye van két vélemény, ezek elkezdenek egymás felé konvergálni, és egyszer csak majd találkoznak valahol a végtelenben. De lehet egy ilyen nem annyira demokratikus megközelítést is alkalmazni, ahol hát van egy határérték, ezt valaki megszabja, és akkor valaki megkonvergál hozzá. Hát majd a hallgatóságra bízom, hogy mit szűr le a konvergencia program keretében hallott dolgokról. Nos, ahogy mondtam, az Európai Szabadalmi Hivatal 2020-ban indította el ezt a Convergence of Practice nevezetű programját. Igazából már az elhatározás 2019-ben megszületett, akkor még nem volt pandémia, és úgy tervezte az EPO, hogy ezek személyes jelenléttel bíró, tehát igen aktív, személyes eszmecserén alapuló tanácskozások lesznek. 3 éves ciklusra tervezte akkor az EPO, évente 2-2 témakört javasolt, ez természetesen a tagállamok elé, tehát az ESZE tagállamok elé terjesztette. Igazság szerint ők éltek a kezdeményezés jogával, tehát mi igazából a témakörökkel leginkább rábólintottunk, de volt közöttük jó pár, amelyik tényleg érdekes kérdéseket feszegetett, és ugye pont ezek kapcsán született ez a mostani előadás. Ugye nagyon fontos, hogy az EPO és a nemzeti hivataloknak az együttműködése mindig is a középpontban volt. Ez az EPO-nak egy fő célkitűzése, hogy a nemzeti hivatalokat bevonja a különböző munkákba. Ez ennek szintén egy jó példája. És ugye az alapvető felvetés az az volt, hogy a hivatali joggyakorlatok során előforduló érdemi és formai előírásokra irányuló joggyakorlatokat megpróbálja valamilyen módon harmonizálni. Magával a programmal elérni kívánt cél az többes. Leginkább az, hogy az EPO és a tagállamok közötti harmonizált joggyakorlat, adminisztratív joggyakorlat, az hozzá tud segíteni ahhoz, hogy nagyobb legyen a jogbiztonság az európai szabadalmi rendszeren belül, illetve egyszerűbb és költséghatékonyabbak legyenek az eljárások. Szintén nagyon fontos szempont, különösen az utóbbi időben, hogy a KKV-k európai szabadalomszerzési lehetőségeit minden egyszerűbbé tegyék. Ugye, és hogyha könnyű belátni, hogyha harmonizáltak például a formai követelmények, akkor hogyha egy adott nemzeti bejelentésből indít valaki egy európai fázist, akkor sokkal kevesebb különbség van a nemzeti és az EPO-s fázis között, a követelmények között, tehát könnyebb megfelelni például az Európai Hivatal által támasztott feltételeknek. Ez ugye magával vonja azt is, hogy egyfajta egységes szabadalmi szolgáltatás alakul ki Európa szerte, függetlenül attól, hogy a bejelentő mely országból érkezik. Nyilvánvaló, hogy hatékonysági és minőségi előnyök is kapcsolódnak ehhez, valamint ugye az is könnyen belátható, hogyha harmonizáltabbak például az adminisztratív feltételek, akkor az IT fejlesztések könnyebben egy irányba tudnak menni, és az IT eszközöket is könnyebb harmonizálni. Mi volt a munkamódszer? A munkamódszer az úgy nézett ki, hogy minden téma tekintetében egy-egy munkacsoportot hozott létre az EPO. A munkacsoportokban tagállamonként egy-egy fő vesz részt, illetve az EPO-ból, onnan nem egy fő, hanem több. Megfigyelők is részt vehettek a munkában, ezek jellemzően ipari szereplők, illetve szabadalmi szervezetek voltak, és a munka pedig úgy állt össze, hogy miután kialakult a munkacsoport, utána első körben egy felmérő kérdővívet köröztettek meg a tagállamok között az EPO által összeállított kérdésekkel. Ezekre a kérdésekre a hivatalok megadták a választ a saját joggyakorlatuk és eljárásrendjük alapján. Utána az EPO kiértékelte a válaszokat, és ezt követően, miután 2020-at írtunk már, és a pandémia belépett az életünkben, a személyes jelenléti interakció helyett online, 2 darab online ülést tartott az EPO. Majd látni fogjuk, hogy ez nem minden esetben teljesült, a 2 darab online ülés, mert voltak olyan rendkívül vitaképes kérdések, amelyekben a 2 darab online ülés nem volt elegendő. Ezt követően pedig az EPO ajánlásokat dolgozott ki az adott témakör mentén, konszenzus alapján, a konvergencia jegyében, legalábbis reméljük. Utána ezeknek az ajánlásoknak a további sorsa úgy alakult, hogy az EPO Szabadalomjogi Bizottsága által elfogadásra kerültek jó esetben, minden esetben, illetve utána ezt követően az igazgató tanács elé terjesztették őket, és az igazgató tanács szintén elfogadta őket. Nagyon fontos már az elején lefektetett alapelv volt, hogy az ajánlásoknak a joggyakorlatba való beültetése az abszolút önkéntes, mind az EPO, mind pedig a nemzeti hivatalok részéről. Ennek több oka is volt és van, ugyanis bizonyos ajánlások olyan elemeket tartalmaztak, amelyek egyes tagállamokban feltétlenül jogszabálymódosítást eredményeznének, vagy kellene, hogy eredményezzenek. Ez viszont azért tudjuk, hogy nem feltétlenül könnyű a jogszabálymódosításokat végrehajtani, tehát nagyon sok országban nem olyan rugalmas a rendszer, vagy kevés országban, inkább úgy fogalmazok, olyan rugalmas a rendszer, hogy olyan gyakorisággal lehessen iparjogvédelmi jogszabályokat módosítani, mint ahogy ezek az ajánlások kijönnek. Ugye ez EPO-nál nagyon sok esetben könnyen megoldható, adott esetben az EPO elnökének egy utasításával egy-egy adminisztratív vagy formai jellegű követelmény gyakorlatilag életbe tud lépni. Nálunk tipikusan jogszabályok szabályozzák az ilyesmit. Nos, a 2020 és 2022-es évek között ugye egy 3 éves ciklusnak már a végére értünk. Itt lehet olvasni a dián, hogy 6 munkacsoport alakult, és mind a 6-nak a munkája lezárult tavaly év decemberére, illetve jobban mondva az utolsó munkacsoportnak, a 6-os munkacsoportnak a munkáját a márciusi AC-n fogadta el az AC-a az ajánlásokat. Ezek közül, amiről most beszélni fogunk, az igazából 3 munkacsoportnak a munkája, ami leginkább ugye szabadalomjogi kérdésekkel foglalkozik. Az egyik az a találmány egységének a vizsgálata, a másik az igénypontok szerkesztése és felépítése, és harmadik pedig a számítógéppen megvalósított találmányokkal, illetve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos találmányok vizsgálatára irányuló joggyakorlatok. Az első kettőről, ja igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy az első kettőről én fogok beszélni, és a számítógépesről pedig ugye Árpi, miután neki ez abszolút a szakterülete. A találmány egységével kapcsolatos munkacsoport, ez volt a legeslegelső munkacsoport, tehát itt még úgy minden kialakulás alatt volt, de ahhoz képest egészen jó irányba és egészen jól haladt a dolog. A munkacsoportnak az, és egyáltalán a munkának az volt a célja, hogy az egység hiánya esetén, amikor egységhiányos egy szabadalmi bejelentés, akkor hogyha erről egy hivatali felhívást ír bármelyik hivatal, akkor mik azok a minimális elemei a hiánypótló felhívásnak, amelyeket feltétlenül a bejelentő tudtára kell adni. Tehát, hogy mi mindent kell tartalmazni egy felhívás ahhoz, hogy a bejelentő sikeresen tudjon az egységhiány problématikával kapcsolatban bármilyen lépést is tenni. Tehát erre vonatkozóan szeretett volna az EPO egy ajánlást megfogalmazni. A kérdőívek megválasztása megtörtént, és gyakorlatilag egy ajánlás tervezetet küldött az EPO, amiben hát lefektetett bizonyos alapfeltételeket, és 3 ajánlott fogalmat vezetett be arra vonatkozóan, hogy mit érdemes felhozni egy ilyen egységhiányra vonatkozó felhívásban. És ez a 3 fogalom, ez a common matter, a prior art and hand és a technical problem volt. Ugye a technical problem, tehát igazából egyik sem annyira ismeretlen fogalom, de egy picit, hogy mondjam, csak az értelmezés területén, egy picit más álláspontot, vagy más nézőpontot foglalt most el az EPO. Tehát ez az úgynevezett közös dolog, vagy common matter, ez ugye nálunk és mindenhol igazából az egyetlen általános találmányi gondolatot fedi le. Ez legkülönbözőbb módon tud felbukkanni ugye egy-egy bejelentésben. Ilyen lehet tipikusan például, hogyha egy bejelentésben azonos vagy analóg egymásnak megfeleltethető jellemzők szerepelnek. Az ugye már egy olyan feltétel, ami ugye az egységet meg tudja teremteni. Az is egy ilyen közös dolog lehet, hogyha eltérő igényponti kategóriákon belül a jellemzők azonosak, vagy egymásnak megfeleltethetőek, vagy hogyha egymással összefüggő termékjellemzők fedezhetőek föl. Ez a tipikus példa, ugye ez a plug and suck it jellegű jellemzők, hogyha ugyanazt a műszaki hatást eredményezik, tehát ez egy ugye alapvető feltétel, vagy ugyanazt a műszaki problémát oldják meg. A másik bevezetett és a felhívásokban mindenképpen érintendő pont kell, hogy legyen, ez a rendelkezésre álló technika állása, ez a prior art at hand, ami gyakorlatilag a nullától a bármiig terjedhet. Ugye tudjuk, hogy az egység kifogását két alapon szoktuk megtenni, ez az úgynevezett a priori, vagy ez az alapból nem egységes, amihez gyakorlatilag nem szükséges a technika állásának az ismerete, elegendő a szakember köteles tudása, hiszen ránézésre pontosan látszik, hogy a két dolog, amiről szó van, az semmilyen gondolati műszaki közösséget ilyen értelemben nem tartalmaz. A másik típusa pedig az a posteriori egységhiány, ahol feltétlenül az újdonságkutatás eredményére támaszkodva tudjuk megítélni azt, hogy a rendelkezésre álló technika állásának a fényében vajon van-e olyan közös műszaki jellemző, vagy közösen megoldandó műszaki probléma, ami egységesíti a megoldást. És hát természetesen ez a rendelkezésre álló technika állása, ez azért az eljárás folyamán még folyamatosan változhat is. Elnézést kérek. Hiszen pontosan tudjuk, hogy az eljárás során, mondjuk egy érdemi vizsgálat során, az érvek, ellenérvek mentén még számos dokumentumot fölhozhat bármelyik hivatal, tehát egyáltalán nem biztos, hogyha az elején még úgy tűnik, hogy egységbiztos a megoldás, akkor a módosítások folytán és az esetlegesen továbbiakban feltárt technika állásának a tükrében változatlanul meg fog ugye maradni ez a helyzet. Egy kicsit a pompomhoz tudnám a gyerekmeséből hasonlítani, hogy bámulatosan tudja változtatni az alakját, akár egy ujjas szörmekesztyű, vagy papucsórán pamutbojt is lehet, tehát bármikor bármi előfordulhat. És ugye a harmadik fogalom, hogy a műszaki probléma, ez aztán végképp nem újdonság. Nyilvánvaló, hogy ez nem más, mint a találmánya megoldandó feladat, amely megjelenhet például a leírásban bárhol, akár explicit, akár implicit módon. Ugye innen kell mindig kiindulnunk, ez az alapvetés, ami a leírásban szerepel és a rajzokon, az, ami a legalapvetőbb információ számunkra. Nyilván nagyon fontos, hogy a műszaki problémának a meghatározása, de hát ezt nyilván az itt ülő kollégák pontosan tudják, sem túl szűken, sem túl tágon nem fogalmazható, hát aztán ember legyen a talpán, aki az arany középutat el tudja találni. Illetve azt is tudjuk, hogy a műszaki probléma pont a technika állásának a tükrében fokozatosan finomításra szorulhat, és átfogalmazásra kerülhet, ami szintén hát nem egyszerű adott esetben az egységgel kapcsolatos kérdéseket. Nos, az EPO végül is arra az álláspontra jutott, hogy az egység hiánya esetében a kibocsátott felhívásnak az ajánlott elemei, az ugye, mint az irodalom órán a jó fogalmazásban kell legyen egy bevezetés, aztán kell legyen egy, nem tudom, indoklás, és aztán nyilván egy csattanó, katarzis, ahol ugye kiderül minden. Tehát ugye nyilván a bevezetésben a jogszabályi hátterekkel alátámasztva a találmányi csoportok azonosításával fontos egyáltalán elmagyarázni, hogy ha van probléma, akkor az miből adódik és miért van úgy. És utána az indoklásban pedig ezen bűvszavak mentén, tehát a közös dolog, a rendelkezésre álló technika állása és a megoldandó műszaki problémára való kitérés, utalás alkalmazásával egy észszerű magyarázatot adni arra, hogy miért találja úgy a hivatal, hogy nem egységes a bejelentés. A későbbiekben majd azért ki fogok arra térni, hogy ez mondjuk nálunk a magyar hivatalban hogyan valósul meg. A második munkacsoporti munka, amiről szeretnék beszámolni, az az igénypontok szerkesztése és felépítése kapcsán felállított munkacsoport. Ugye ez egy rendkívül fontos témakör, ugyan az igénypontok szerkesztése az nem egy hivatali problémakör, hanem pont, hogy egy bejelentői oldalról, egy ügyvivői oldalról szemlélendő kérdés, de miután a hivatalok kezelik azokat az igénypontokat és vizsgálják azokat az igénypontokat, amelyeket a bejelentők összeállítanak, ezért nyilvánvaló, hogy nem elhanyagolandó az, hogy ezekre vonatkozóan milyen keretszabályokat vagy milyen formai adminisztratív követelményeket állítunk föl. A munkacsoport a célkitűzéseiben az ábrán látható szempontokat szerette volna végigvizsgálni. Ezekre vonatkozóan küldött ki kérdőívet, és válaszolták meg a nemzeti hivatalok, és ezek közül én háromra szeretnék bővebben kitérni. Úgy látom, ugyanis a végül megszületett ajánlásokból, meg egyáltalán a tagállami válaszokból, hogy a legkevesebb probléma az a feketével jelzett, tehát, vagy a legkevesebb divergencia ezeknél volt, és a legtöbb pedig a pirossal jelölteknél, tehát az egyértelműség, tömörség és az igénypontok alátámasztása kapcsán a független főigénypontok száma és az aligénypontokra vonatkozó követelmények voltak a leghektikusabb témák. Egyértelműség, tömörség és az igénypontok alátámasztása. Ugye itt az EPO az EPC 84. cikkétre hivatkozik, ahol definitív módon deklarálva van, hogy az igénypontoknak tehát világosan és tömören kell feltárniuk, ugye, vagy tehát tömörnek kell lenniük, és a leírásnak alá is kell, leírás által alátámasztott kell lenniük. Hogyha ehhez hozzáhasonlítjuk a szabadalmi törvény 60. paragrafus 3-as bekezdését, akkor ott azt látjuk, hogy a tömörség az hiányzik. Ugye úgy szól a 60. paragrafus 3, hogy az igénypontban egyértelműen a leírással összhangban kell meghatározni az igényelt szabadalmi oltalom terjedelmét. Egyébként a válaszadóknak hát körülbelül a kétharmada mondta azt, hogy náluk valamilyen módon szerepel a tömörségnek, tehát az igénypontban a tömörséggel kapcsolatos előírás, de azért nagyon sokan azt válaszolták, hogy inkább implicit, mint explicit módon szerepel a jogszabályaikban ez, vagy a módszertani útmutatóban szerepelnek ilyen jellegű elvárások. Az EPO végső soron azt az ajánlást adta, hogy mindhárom követelményt célszerű nevesíteni jogszabályi szinten. Azért azt gondolom, hogy ha összeolvassuk például a magyar hivatalnál a jogszabályt és a módszertani útmutatót, és egyébként az egyéb joggyakorlatokat is figyelembe vesszük, akkor azt gondolom, hogy az, hogy a tömörség ilyen explicit módon nem szerepel a törvényben, még nem feltétlenül olyan jellegű hiba, hogy ez lehetetlenné tenni azt, hogy ne felelnénk meg ennek a követelménynek. Független főigénypontok száma. Hát ez volt a legérdekesebb kérdés ebben a munkacsoportban. Ugye az EPC-nek a 42. a végrehajtási szabályok közül a 43. szabály második bekezdése, az gyakorlatilag szintén explicit módon deklarálja azt, hogy ugyanabban a kategóriában, tehát termék, berendezés, eljárás, alkalmazás, csak egyetlen főigénypont lehetséges. Ez alól néhány kivételt ad, ilyen például, hogyha több egymással összefüggő termékről van szó, tehát ilyen például vegyészeti esetekben a végtermék intermediár, vagy a termék, vagy a berendezés eltérő alkalmazási módjai, vagy például, hogyha egy adott probléma alternatív megoldásairól van szó, például két alternatív eljárás, amik gyakorlatilag egymással teljesen egyező eredményre vezetnek, akkor ezeket lehet független főigénypontba úgy foglalni, hogy túllépi az adott kategórián felül, tehát az egyet, tehát egynél több. Ugye mi ennek a hatása? Az EPO-ban ennek az a hatása, hogy amennyiben nem teljesíti egy szabadalmi bejelentés ezt a kritériumot, tehát egynél több főigénypont van kategóriánként, és nem sorolható be a kivételekbe, akkor az EPO ezeket nem fogja lekutatni, tehát csak egy részleges kutatást fog adni, és a későbbiekben meg kell osztani, hogyha nem tudunk jól érvelni, és nem tud a bejelentő jól érvelni, akkor meg kell osztani a bejelentést, illetve az alapbejelentésből így kieső részek, ezek a későbbiekben nem építhetők vissza az alapbejelentésbe, bővítő értelmi módosításként fogja az EPO őket kezelni. Tehát ennek azért nagyon komoly konzekvenciái vannak. A válaszadó nemzeti hivatalok közül a 24 válaszadóból 14 azt válaszolta, hogy nem szab gátat a független főigénypontok számának, és igazából nem is tartotta racionálisnak, hogy ilyenfajta, hogy jogszabályi szinten ilyenfajta megkötést tegyen, mert a gyakorlat az úgy is eldönti, tehát az elbírálás során úgy is kibuknak azok az igénypontok, amelyek valami miatt nem egyértelműségetre vezetnek. Ráadásul ugye az alakirendelet, a szabadalmi törvényhez tartozó alakirendelet, bár nem írja így elő azt, hogy hány főigénypontnak kell lennie, de azért ugye azt mondja, hogy a szabadalmi igénypontokat a leírás végén a találmány műszaki jellemzőinek megadásával úgy kell elkészíteni, hogy a feladat megoldásához elengedhetetlenül szükséges összes jellemzőt főigénypontba kell foglalni, és a bejelentésnek egy vagy több, ha abba a találmányok csoportját foglalták, több főigénypontja lehet. Tehát ugye a több főigénypontja lehet, és nyilván ugye itt már egy picit a több főigénypont esetében az egység kérdését is feszegetjük, hogy egységes-e vagy nem. Tehát az úgy gondolom, hogy a gyakorlat szintjén egyébként lehet ezt kezelni. Ez inkább tűnik az EPO részéről egy kifejezetten adminisztratív jellegű intézkedésnek, és talán a bejelentések automatikus feldolgozásának a könnyítését szolgáló ajánlásnak, amit végül is kihoztak, hogy célszerű vagy ajánlott megszabni a főigénypontok számát a nemzeti jogszabályokban. És akkor még az igénypontok kapcsán az aligénypontok merültek fel. Ugye az EPC 43. végrehajtási szabályának, tehát 43. végrehajtási szabálya kimondja, hogy ugye minden olyan aligénypontot, amely egyetlen vagy több korábbi igénypontra utal vissza, lehető legcélszerűbb módon és amennyire lehetséges csoportosítani kell. Ezt ugye az EPC a PCT szabályrendszeréből vezeti le, a PCT szabályokból. Erre vonatkozóan ugye az EPO-nak a módszertani útmutatója is rendkívül hát széleskörű kitanítást ad. Ugye többek között utal arra, hogy az egymással kapcsolatban lévő igénypont, tehát az aligénypontokat úgy kell felépíteni, hogy a főigénypontokkal való könnyű asszociációt lehetővé tegyék, illetve hogy jól megérthető legyen az igénypontok kapcsolata, egymás közötti kapcsolata, és a, hogyha összeolvassuk a hierarchiában, akkor a jelentésük is könnyedén megérthető legyen. Ugye az ST-hez kapcsolódó alaki rendeletben az kerül lefektetésre, hogy az aligénypontnak közvetlenül vagy közvetve a főigénypontra kell utalnia, és ugye azt is tudjuk a gyakorlatból, hogy számos esetben nagyon nehéz jól csoportosítani, és az is kérdés, hogy mi az, hogy jól csoportosítunk. Hogyha van egy termékigénypontunk, ahhoz kapcsolódik egy intermediér, kapcsolódik egy eljárás, egy alkalmazás, ezeknek számos átfedési felülete van, tehát az, hogy mi a célszerű csoportosítási mód, az eléggé szubjektív is tud lenni. A hivatal módszertani útmutatójának a második fejezete, amelyik az alaki dolgokkal foglalkozik, és ami egyébként most átdolgozás alatt van, az momentán azt mondja ki, hogy az aligénypontoknak a tárgyi köre mindig csak valamely előző egy vagy több igénypontba irányuló visszautalást tartalmazhat, illetve azért értelmezésünk szerint a következő mondat, hogy egyes főigénypontokból levezetett aligénypontok lehetőleg zárt csoportot kell, hogy alkossanak, valamilyen módon utalnak arra is, hogy célszerűen kell tudni csoportosítani, megfelelő módon visszautalni, és megfelelő módon úgy elrendezni az igénypontokat, hogy ne okozzon nehézséget a visszahivatkozott igénypontokkal való összeolvasás és az együtt értelmezés. Végső soron az EPO ezzel a kérdéssel kapcsolatban is azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy a nemzeti jogszabályokban valamilyen módon célszerű lehet rendelkezni az igénypontok észszerű csoportosításáról. És akkor eljött az a pillanat, amikor átadom kollégámnak, Árpinak a szót.
Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, én akkor folytatnám is egyből. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a mesterséges intelligenciával és a számítógépen megvalósított szabadalmakkal foglalkozó csoportonnak a megbeszélésén részt vehettem. Ez azért volt rendkívül vicces, mert a legelején kaptunk egy nagyon hosszú kérdéssort, és ezt megválaszolva elküldték, hogy mi az a cél, amit szeretnének elérni ezzel a munkacsoporti megbeszéléssel. Itt van néhány apróság, amit felsoroltak. Aki jártas a területen, rá látni fogjuk, hogy nem olyan kevés ez. Az első, hogy a kizárások vizsgálata, a találmány fogalma, számítógépen megvostott találmány, mint olyan feloldás nemzeti kérdései. Ez önmagában egy, mint erről sokat beszéltünk már előadásokon és nemzetközi konferenciákon, nem egy annyira egyszerű kérdés, de legalább jó helyről indulunk, mert ebben a kérdésben a legtöbb nemzeti jogszabály az egységesítve van az EPC-vel, tehát annyira nagyon eltérő vita nincsen, mert a jogszabályi nyelvezet az nagyjából azonos, módszertani eltérések azok, amik lehetségesek. A műszaki tartalom és a feltárói tevékenység kapcsolata, innentől kezdve filozófiai kérdés, egészen hosszan lehet erről vitázni, ezt követően a mesterséges intelligencia és a különösen a gépi tanulás megítélése, hogyan zajlik a nemzeti eljárások során. Itt az az érdekesség, hogy ez a kettő olyan terület, kettő műszaki-nem műszaki terület önmagában már megítélés szempontjából sok kérdést felvet, mind megvalósíthatóság, mind a technológiához kötődő ismeretek és bizonyíthatóság és a műszaki tartalom igazolása okán. Úgyhogy szintén egy egészen-egészen hosszas beszélgetés alapja lehet. Felvetették a feltálló személyének kérdését, ebben most nem mennék bele különösen, mindnyájan ismerjük a Davos ügymenetét. Megjegyezném, hogy ebben a kérdésben jelenleg legfelsőbb bíróságok, kúriák és alkotmánybíróságok döntéseire vár az egész jogalkotási folyamat. Majd, ha ebben a kérdésben döntés születik, akkor valószínű, hogy beszélgethetünk arról, hogy a delfinek, esetleg majmok is kapnak-e jogalanyiságot. Felterülő tevékenység megítélése az EMMI fényében. Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy ha a mesterséges intelligenciát elfogadjuk, mint feltaláló, akkor hogyan ítéljük meg a felterülő tevékenységet? Erről is számtalan publikáció könyv született, remek olvasmányok, általában az a vége, hogy nem tudjuk. Az utolsó a megvastatóság és a black box kérdése. A technológiából adódóan, mert így építjük fel ezt a technológiát, ez az előnye, nem tudjuk, hogy hogy működik. Ha nem tudjuk, hogy hogy működik, akkor hogyan tudjuk reprodukálni és azonos eredménnyel, igazolhatóan azonos eredménnyel ugyanazt a végeredményt, ugyanazt a sikert elérni. Szintén tudományos publikációk születnek belőle, egészen-egészen sok. Nem javaslom mindenkinek elolvasni, mert egészen sok fejtörést okoz. Az első egyeztetés remekül kezdődött, a német kollégák bejelentették, hogy ebben a kérdésben igazából olyan sok dolog van, amikre nem tudnak válaszolni, mert hogy náluk éppen akkor, amikor elkezdődött az egyeztetés, akkor a legfelsőbb bíróság kimondott egy döntést, ami az összes ezt követő jogesetet náluk determinálja. Innentől kezdve, ha jól emlékszem, az volt a kollégának az álláspontja, hogy minden olyan igényponti megfogalmazás, ahol van bármilyen hardware eszköz a német eljárás során, onnantól kezdve nincsen kizárása, lehetősége sem a hivatalnak, meg kell vizsgálni a teljes bejelentést. Német kolléga megkérdezte, hogy miről beszélgetünk. Ez az Egyesült Királyságból érkező kolléga jelezte, hogy akármi is a döntés vége, ők nem mondanak semmit. Mert hogy náluk a esetjog okán úgy is a bíróságok fognak dönteni, a bíróságok előtt folyamatban van számtalan ilyen ügy, pont az ügy bonyolultsága miatt, úgyhogy ők szépen csöndben végighallgatják ezt az egészet, elmondják a véleményüket, és nem mondanak a végén semmit. Az ipar képviseletében megfigyelőként vettek részt ezeken a megbeszéléseken, de elég hangosan jelezték, hogy hát nem biztos, hogy az elbírási joggyakorlat az lépést tud tartani az ipari fejlesztéseknek az ütemével, és hogy ezt igazából ezt az általános gondolatot kéne nekünk felvetni ebben a kérdésben, és ezen kéne igazából filozofálnunk, hogy hogyan tudjuk gyorsítani a jog adaptációját az ipar fejlődési üteméhez. Ezen kívül jelezték, hogy nagyon fáj nekik, hogy a neurális hálók és a gépi tanulás megítélése az nagyon változó és eltérő, akár azonos országokon belül is, akár elbírálói asztaltól függően, és ezt mindenképpen tisztáznunk kéne. A második egyeztetés azzal kezdődött, hogy az első egyeztetésnek a végeredményét és a következtetését levonták, az EPO összeállított egy összefoglalót, amely sajnálatos módon rendkívül pontatlanra sikeredett, és nagyon eltérő szándékok voltak kiolvashatók már a javaslatból is. Ez sajnos determinálta ezt a második megbeszélést, ugyanis elkezdtek a tagországok rendkívül kompetens műszaki kollégái a szakszöveg pontosítását és javítását elintézni, és ez igazából felemészte majdnem a teljes megbeszélést. Az egyetlen egy érdekesség az volt, hogy az ipar képviselői ezeket a javításokat kicsit máshogy értelmezték, és azt mondták, hogy ha meg is vannak ezek a javítások, és ugyanarról beszélünk, és mivel nincsen előre haladás a témában, ezért nem örülnek annak, hogy az igényeikhez nem közelített a javaslat. Ekkor volt egy olyan apróság, amit mi jeleztünk. Mi annyit kértünk, hogy ha egy mód van rá, akkor a jelenlegi jogszabályok szövegéhez jobban értelmezhető, közelebbi, logikailag azonos megfogalmazást alkalmazzanak a javaslatban. Ezt a javaslatunkat elvetették, de nem aggódtunk. Itt jött a meglepetés. Ahogy Kati említette, általában az összes megbeszélés, az összes ilyen working group 2 egyeztetésből állt. Nálunk nem. A harmadik és a negyedik egyeztetés majdnem kizárólag arról szólt, hogy tisztázzuk ezeket a műszaki kérdéseket, amikre nem tudtunk választ találni. Alapvetően a megfogalmazások, hogy mit értünk mesterséges intelligencia, mit értünk gépi tanulás, mit értünk neurális háló alatt, és ezeknek milyen olyan következményei és értelmezési nehézségei vannak, amiket az adott gyakorlatilag szavanként értelmezendő mondatokban helyesen vagy helytelenül próbálnánk megítélni. Az ipar képviselői rendkívül elégedetlenek voltak ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatakor, ugyanis felmerültek olyan dolgok, amiket mi hivatalok oldaláról nem is észleltünk, mert nálunk evidensnek tűnt. Az egyik ilyen, hogy a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás nem műszaki területek, mint olyan. Igen ám, de az iparnak ez nagyon nem tetszett, mert hogyha mint olyan nem műszaki területek, akkor ez azt jelenti, hogy önmagukban nem is tekinthetők műszaki megoldásoknak. Ha önmagukban nem tekinthetők műszaki megoldásnak, akkor csak ezt tartalmazó bejelentések önmagukban nem teljesítik az első paragrafus feltételeit, és így sokkal nehezebb lesz megérvelni azt, hogy miért nem esnek a kizárások alá. A következő kérdés az arra vonatkozott, hogy hogyan is kéne megítélni a mesterséges intelligencia és a gépi tanuláshoz kötődő bejelentéseket. Itt az az alapvető koncepció volt, hogy pont ugyanúgy, ahogy eddig. Tehát pontosan ugyanazt a módszertant és ugyanazt a gyakorlatot alkalmazzuk, amit már ismernek a hivatalok és elfogadtak eddig, úgy tűnik az ügyvívők is, hogy matematikai módszerekként és számítógépen megvastott találmányokként kezeljük ezeket a technológiákat is, a korábban gyakorolt joggyakorlatnak megfelelően. Igen ám, de ha így tesszük, akkor az az ipar szerint nem lesz elegendő, hiszen ezek olyan vadonatúj és fejlődő területek, amik önmagukban is elegendőek lennének saját módszertan kialakítására. A következő pont ezt emelné ki jobban, hogy mivel a mesterséges intelligencia és az összes ilyen kialakuló, fejlődő technológia annyira új, hogy ezeknek az értelmezése gyakorlatilag a kizárások kategóriáját önmagában felveti, hogy vajon a jogalkotó eredetileg fel volt-e arra készülve, hogy valami ennyire forradalmi jelenjen meg, és amikor a jogalkotó azt mondta, hogy a lehető legszűkebben értelmezzük ezeket a kizárásokat a törvények szerint, akkor ezt vajon rá kell-e érteni a mesterséges intelligenciára? És az érvelés az volt, hogy egy ennyire új technológiát ne lehessen csak azért kizárni, mert még nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Az ipar álláspontja szerint nekünk az lett volna ekkora teendőnk, hogy akkor az összes mesterséges intelligenciát egyből műszakinak tekintsük, a mi álláspontunk pedig az volt, hogy esetleg várjuk már meg, hogy mi az a műszaki hatás, amit önmagában mesterséges intelligencia megvalósít, ha ezt tudjuk igazolni, akkor ez majd természetesen megfelel a kizárások alóli mentességnek, ami amúgy a jelenleg kialakult joggyakorlat a számítógépen megvastott találmányok esetén. Az utolsó pont az egy rendkívül erős érv. Sokat gondolkoztunk ezen. Vajon hogyan kéne kezelni azokat az objektíven mérhető változásokat, amelyek abból eredezhethetők, hogy az adott neurális háló, vagy az adott mesterséges intelligencia valamilyen működését valamilyen mérték szerint jobbá tesszük. Legyen a stabilitás, legyen az hiba, a hibák számának csökkentése, vagy bármilyen más pontossági mérési rendszer. Ha ilyen mérési rendszer van, akkor az vajon önmagában műszaki hatást generál-e egy mesterséges intelligenciára, mint olyan, vagy egy neurális hálóra. Ebben a kérdésben nem született egységes döntés. Ami az egész beszélgetésnek, meg az egész working groupnak a legvége az lett, hogy ellentétben a korábbi gyakorlattal, ahol az EPO a végén elmondta, hogy akkor azt javasoljuk, hogy nálunk ez kiforrott egészen addig, hogy megegyeztünk, hogy ez egy akkora kérdés, hogy nem tudunk erről beszélgetni, de örülünk, hogy kommunikálunk. Annyira szertágaz és annyira tág ez a kérdés, hogy a harmonizációt elkezdeni sem lehet addig, amíg nem tudunk ugyanarról beszélni, és nagyon boldog volt mindenki a kerekasztalnál, hogy végül rájöttünk arra, hogy legalább ugyanarról elkezdtünk beszélgetni, és megállapítottuk, hogy erről kell beszélgetni, és hogy nem ártana erről nagyon sürgősen, nagyon sokat, és sokkal mélyebben beszélgetni, sokkal elaprózottabb kérdésekre fókuszálva. És esetlegesen nem ártana, hogyha megvárnánk azokat a folyamatban lévő ügyeket, amik jelenleg a feleviteli hatóságoknak a munkáját kiteszik, legyen az bíróság, vagy a feleviteli tanácsoknak a jelenlegi ügyei. Amíg erre várunk, addig pedig a legjobb, amit tehetünk, hogy beszélünk róla, és minél többet kommunikálunk, várhatóan annál hatékonyabban fogunk tudni ezekben a kérdésekben közös álláspontra jutni. Köszönöm szépen!
Bocsánat, visszamegyek még egy lezárásra. Csak azért, hogy bocsánat, egy kerek legyen, elnézést. Mert ugye felvetődhet rögtön a kérdés, hogy jó, itt vannak ezek a munkacsoportok, de akkor most akkor ezek után mi történik? Hogyan tovább? Ugye először is az egyes számú feladat az az, hogy az elfogadott ajánlásokat opcionálisan implementálják a nemzeti hivatalok, amennyiben szükséges, mert vannak esetek, amikor nem is kell, mert gyakorlatilag már ugyanazt gyakorolják. A második pedig felbuzdulva az első ciklusnak a sikerén, újabb munkacsoportoknak a felállítása, újabb ajánlásoknak a kidolgozása. Az ajánlások implementálása terén hoztam egy példát, ez ugye az egységnek a kérdése, ahol itt ezen a dián az EPO-nak a guideline-jából a megfelelő szakasz van bemásolva, és direkt ki is nagyítottam, hogyha nem jól látszik, és bekarikáztam, tehát ott vannak ezek a bűvszavak, a közös dolog és a prior art at hand, tehát az EPO a guideline-ját úgy módosította, hogy ezeket már bele is építette. Az SZTNH-nak a módszertani útmutatója, amelyik március 1-jével került ki a honlapra és vált publikussá, ugye nem pont ezeket a szavakat használva, de egyébként a korábbi gyakorlatunkban is hasonlóan eljárva, most egy kicsit még finomítottuk és módosítottuk az egységre vonatkozó módszertanunkat, tehát gyakorlatilag ugye az egyetlen általános találmányi gondolat az ugye szerepel eddig is benne, most is szerepel a módszertani útmutatóban, ami gyakorlatilag ugye az a bizonyos közös dolog. A műszaki probléma, a műszaki felismerés, ugye ez megfeleltethető a technical problemnek, és a releváns technika állása pedig egyértelműen szintén szerepel a módszertani útmutatónkban. Tehát úgy gondolom, hogy az ajánlások implementálása terén, ahol lehetett és ahol tudjuk, ott hogy gyakorlatilag azonnal léptünk, és megyünk ebbe az irányba. És akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Ugye, ahogy említettem, 2023 és 2025 között az EPO egy újabb ciklust hirdetett meg, évente szintén két-két témával. Szabadalomjogi, vagy szorosabban szabadalom joggyakorlattal kapcsolatos témák közül kiemelendő a rajzokkal szemben támasztott formai követelmények, az egyébként éppen most fut ez a munkacsoporti munka, a túltárgy, igénypontok, illetve a kettős szabadalmazás kérdése. Ugye ez az EPO-ban egy rendkívül hot topic a kettős szabadalmazás, úgyhogy ezt most felhozták a nemzeti hivatalokkal való konzultációban is. Hát mihelyt lesznek majd eredmények, beszámolunk róla. És akkor hát ugye hallotta mindenki, hogy folytak ezek a munkacsoporti ülések, hogy nem tudom, kinek mi volt az érzése. Ugye én, amikor ugye konvergenciára gondolok, akkor ugye valahogy ez az ábra így elém villant, hogy ugye van egy kiinduló pontunk, az van valahol, az olyan divergens, mint tudjuk. Aztán így megyünk a konvergencia irányába, ott középen van egy olyan senki földje, ahol mindenki olyan nagyon elveszve érzi magát. És hát aztán elérünk a konvergenciának, ez olyan, mint tehát egy ilyen euforikus állapot, és akkor ott van egy cél, és elértük, és hurrá. Persze ugye az a kérdés, hogy kinek a célját értük el. Egy kicsit az a vicc jut az eszembe, hogy konszenzusnak nevezzük azt, amikor bemész a főnököd szobájába a saját véleményeddel, és kijössz az övével. Néha volt ilyen érzésünk, de nem. Tehát bocsánat, ezt nem így gondoltam. Tehát nem. Igazából mit nyertünk, tényleg egy felismerést, és ezt most tényleg komolyan mondom, hogy tulajdonképpen tehát nem is olyan különbözőek az álláspontok. Egy kicsit ez a kép jutott az eszembe, hogy a pillanat, amikor felismerjük, hogy a kenguruk azok Ausztráliának az őzei. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen mind a két előadónak a nagyszerű előadást. Én időközben már elstartoltam a mentikomos szavazást, tehát aki a mobiltelefonjára klikkel, az már látja, és közben nehéz egyszerre beszélnem, meg átdugnom a HDMI-t, ezt majd egyszer megoldja a technika, meg a mesterséges intelligencia. Vannak-e kérdések a kávészünet előtt? Egyébként a következő előadónk Ant professzor online már tűkönül, hogy mikor kezdhet a Teams-en, de megnyugtattam, hogy még előtte megkávéznánk, úgyhogy még nagyon ne izguljon. Marcel, kérdés?
Szabad. Köszönöm szépen a kiváló előadásokat, és egy-egy kérdésem lenne. Katalintól azt kérdezném, hogy szóba jött a kettős szabadalmaztatás is esetleg, mint jövőbeli topik, hogy a használati mintaoltalomra is kiterjed esetleg. Bocsánat, hogy így fogalmazom, ez az EPO nyomulás, vagy pedig ott azért még megvan a szabadságunk, és ott még nem jönnek ilyen ötletekkel. Ezt azért kérdezem, mert az Európai Szabadalmi Hivatal felhívásai ott szépen előjöttek a fejembe, amiket legutóbb kaptam, és nagyon örülök annak, hogy ilyen felhívásokat a hazai hivataltól nem kapok. Nem mindenben értünk egyet, mi képviselők az európai gyakorlattal. Tehát ez egyik kérdésem. Hát feltételezem, hogy nem fognak használni mintára kitérni, de ezt majd akkor kérem megerősíteni, és akkor Árpádtól azt kérdezném, hogy az iparképviselői ugye jelen voltak. Itt szóba jött-e az a kérdés, hogy az innovatív és a generikus ipar is képviseltesse magát, vagy hogy aki szabadalmaztat meg, aki inkább szeretne mentes maradni az oltalmaktól. Előjött-e ez a kérdés? Volt-e valami kiegyenlített kép a tekintetben? Köszönöm.
Akkor kezdem én. Nem. Az ipar képviseletében igazából ketten vettek részt, mind a ketten megfigyelők voltak. Az egyikőjük kifejezetten az iparjogvédelmi képviselők álláspontját próbálta átadni, másikójuk pedig egy ipari klasztert képviselt, akik elég erősek, mind villamos, mind pedig vezérlés technikán keresztül mesterséges intelligenciához kötődő szabadalmi bejelentésekben. Főként nem a nemzeti útvonalat választják ők.
És én pedig akkor válaszolnék, én is egyértelmű nem, tehát nem. Egyelőre úgy tűnik, hogy az EPO a használati minták tekintetében nem kíván semmilyen szerepet vállalni.
Igen, aki tempókésésben van, az már nem tud szavazni, viszont elmondhatja a véleményét írásban. Ezt nem vetítem ki, mert nyilván ezek lehetnek hosszú mondatok is, tehát ez csak eltárolódik, majd mindannyiunk okulására feldolgozzuk. A 20 perc tervezett kávészünetünk van, ha nincs több kérdés, akkor szerintem már mindenki nagyon várja. Az azt jelenti, hogy negyedre várnánk vissza mindenkit, és akkor egy online előadással folytatjuk rögtön. Úgyhogy jó kávézás, sütizés, negyedkor várnánk vissza mindenkit.